Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa beszéde a Centésimus Annus alapítvány jubileumára. Belülről fakadjon a társadalmi és gazdasági etika.
A Szent Atya irgalmasság pénteki látogatása Róma külvárosában. Az iskola legyen a találkozás, a növekedés és a képzés helye.
A túlzott individualizmusnak súlyos ára van. Vincenzo Paglia érsek az abortuszról szóló írországi népszavazásról.
Stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel a magyarok római nemzeti templomairól.
Ferenc pápa a Centésimus Annus jubileumára. Belülről fakadjon a társadalmi és gazdasági etika. A társadalmi és pénzügyi kapcsolatok dimenzióját nem lehet kívülről ráerőltetni az életre és a társadalmi kapcsolatokra, hanem azoknak belülről kell megszületniük, fogalmazott a pápa a jubileumi konferencián. Kiemelte a legfontosabb láncszemet, a morális felelősséget, amit főként a mai pénzvilág kihagy a számításaiból.
Mozgalmas napja volt szombaton Ferenc pápának. 9 órakor fogadta Bertalan ökumenikus pátriárkát, aki részt vett és felé szólalt a Centésimus Annus pro Pontifice alapításának 400-os jubileumán tartott emlékülésen. A Szent Atya pedig délelőtt fogadta a nemzetközi konferencia tagjait, akik a II. János Pál pápa által alapított Centésimus Annus pro Pontifice alapítvány küldetésében az egyház szociális tanítását próbálják értelmezni és alkalmazni a jelenkori kihívások közepete.
Ferenc pápa nyitó gondolatában rögtön a küldetés időszerűségét alkalmazta. A pápai alapítvány napjainkban még inkább, mint valaha, szükséges, hogy választ adjon azokra a társadalmi és pénzügyi kihívásokra, melyek a nemzetközi közösség számára egyre bonyolultabbak, és egymás közt mindinkább összefonódnak. Ferenc pápa a mai kor gazdasági válságának okai között elsőként tagadhatatlanul az etikai dimenziót jelölte meg, mely a maga részéről az önzés és a kirekesztés mentalitásához kapcsolódik. Ebből származik aztán a leselejtezés kultúrája, a legsérülékenyebbek emberi méltóságának mellőzése.
Az alapítvány célja, hogy evangéliumi üzenettel válaszoljon a sürgető humanitárius kihívásokra, és hogy segítse az egyházat alapvető küldetése megvalósításában. A pápa emlékeztetett arra a tragikus kettősségre, amely az értelem és a hit szembeállításához hasonlóan egymás ellen fordítja az egyház morális tanítását a pénzügyi és gazdasági világ gyakorlati érdekeivel. Leszögezte, természetes körfolyamat létezik a nyeresség és a társadalmi felelősség között.
Ferenc pápa záró gondolatában a mai digitális kultúra új kihívásait érintette, mely együtt jár a munkahelyek hiányával és a foglalkoztatás bizonytalanságával. Végül arra buzdította őket, hogy az egyház társadalmi tanításának a gazdagságából merítve törekedjenek a politikai és gazdasági élet vezető rétegének lelkiismereti formálására.
Ferenc pápa, az iskola legyen a találkozás, a növekedés és a képzés helye. A Szent Atya május 25-én délután újabb irgalmasság pénteki látogatást tett. Ezúttal váratlan és nagy örömmel fogadott vendégként érkezett a Róma délkeleti külvárosában található Eliza Scala iskola központba.
Pénteken délután 4 órakor Ferenc pápa Rino Fisichella érsek az új evangelizálás pápai tanácsának elnöke kíséretében látogatásra indult a római körgyűrűn kívül található külvárosi Eliza Scala állami iskolába. Az intézmény az 50-es években épült, majd a 70-es évektől további 4 épülettel bővült. Általános iskolát és óvodát foglal magába. Mivel előre be nem jelentett látogatásról volt szó, óriási meglepetést okozott a Szent Atya érkezése. Túláradó öröm, kicsorduló könnyek, üdvrivalgás tört ki, amikor az igazgatónő Claudia Gentili bekísérte a pápát a 200 diák körébe, akik egy iskolai rendezvényen vettek részt, Mi vagyunk a főszereplők címmel. 5 hónapja készültek az eseményre, ahol különböző művészeti, sport és színjátszó foglalkozások eredményeit mutatták be.
Ferenc pápa újra kiemelte az iskola jelentőségét a perifériák számára, amelynek feladata, hogy a találkozás, a növekedés és a képzés helye legyen. Ezt a mondatot 5-ször is elismételtette a diákokkal. Egy elszigetelt lakónegyedben található az iskola központ, távol mindentől, ahol ők jelentik a biztos fogodzót a gyerekek számára, erősítette meg Claudia Gentili.
Az iskola története 2015. októberére nyúlik vissza, és a Scala családhoz kötődik, akiknek lánya, a kis Eliza akkor kezdte meg a felső tagozatot a Rocca Camastra úti iskola központban. 11 éves volt, amikor egy gyors lefolyású leukémia tragikusan végzett vele. Eliza nagyon élénk és határozott gyermek volt, gyakran beszélt szüleivel a könyvek és a könyvtár iránti szeretetéről. Amikor meghalt, a szülei azt szerették volna, ha az iskola megvalósítja Eliza álmát, egy könyvtermet hozzon létre, ahová minden gyerek járhat. Néhány hónap elteltével 2015. decemberében született meg Eliza könyvtára, egy helység könyvek számára.
Ezt követte a szülők kezdeményezése, ajándékoz egy könyvet Elizának, amely mindazoknak szólt, akik hozzá akartak járulni egy kötettel a nevében létrehozott könyvtár bővüléséhez. Több ezer különböző nyelvű könyv összegyűlt, mindegyik Elizának dedikálva. Ma már több mint 20 000 kötetet számlál a könyvtár. Olaszország minden pontjáról, Európából, de még Ausztráliából is érkeztek példányok olyannyira, hogy tagja lett a római önkormányzati könyvtárak hálózatának. Az intézmény néhány hónapja kérvényezte a római önkormányzatnál és a közoktatási minisztériumnál, hogy felvehesse a kis Eliza nevét. Ferenc pápa találkozott a kislány szüleivel, akik meghatódva mutatták meg neki a könyvtári termeket. A Szentatya végül néhány kötettel gazdagította a gyűjteményt, valamennyi kötetet Elizának dedikálva.
A túlzott individualizmusnak súlyos ára van. Vincenzo Paglia érsek az abortuszról szóló írországi népszavazásról. Exit poll eredmények szerint az írek nagy többsége, 68%-a a terhesség megszakítás liberalizálását támogatta az erről tartott pénteki népszavazáson. Ezzel Írország is felzárkózik az individualista kultúrához, amely az egyén érdekét fölébe helyezi mindenki másénak, beleértve a születendő életét is. Ezzel szemben ki kell állni mindenki jogaiért, főként a gyengébbek érdekében, akiket el kell kísérni, támogatni kell, nem pedig magukra hagyni. Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke így kommentálta a referendum eredményét.
A Szentszék ENSZ megfigyelője, Iván Jurkovics érsek Genfben pedig azt hangoztatta, hogy az egészségügyi szolgáltatások nem irányulhatnak a születendő gyermekek élete ellen. A biztos abortusz nem a reprodukciós egészség eszköze, fogalmazott. Paglia érsek szerint olyan kultúrával állunk szemben, amelyik háttérbe állítja a létezéshez való jogot, erőnyben részesítve azt, aki ki akarja iktatni a másikat, hogy magát mentse. Ez a logika abszurd módon drámai. Ezért élebevágó, hogy megerősítsük az emberi élet védelmét, támogatását és előmozdítását annak minden pillanatában, hangsúlyozta a vatikáni főpásztor.
Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Molnár Antal történésszel a magyarok római nemzeti templomairól.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, dr. Molnár Antal történészt, egyetemi oktatót, a Római Magyar Akadémia egykori igazgatóját, aki ismét Rómában kutat, hol és mit.
Köszönöm szépen a meghívást. Ha az embernek, egy történésznek megadatik, hogy 5 évig éljen Rómában, annak több nagyon hasznos következménye van. A kapcsolatok mellett leginkább az, hogy az érdeklődése számos irányban fut szét, hiszen Rómában élve nem lehet Rómával nem foglalkozni történészként. Én is így jártam, én sem vagyok ez alól kivétel. egész sajátos módon egy delegáció látogatása kapcsán kezdtem el foglalkozni a római magyar emlékekkel. Korábban azt gondoltam, hogy tudósként igazából nem méltóak ezek már figyelemre, hiszen annyian foglalkoztak vele és lerágott csont. És amikor elkezdtem készülni a delegáció miatt a Santo Stefano Rotondo történetéből, akkor láttam, hogy egy csomó olyan kérdés van, amire az én megérzésem szerint van levéltári forrás, de még nem nézte meg ezeket senki. És ez nagyjából 2013-14 fordulóján volt, akkor kezdtem el olvasni először a szakirodalmat, majd elkezdtem felkeresni olyan levéltárakat, ahol előttem még magyar kutató nem járt.
Mi is számunkra a római Santo Stefano Rotondo kerek templom.
Így van, igen, ez a kerek Szent István templom. Voltak éppen, hogyha azt mondjuk, hogy római magyar emlékek, vagy római magyar templomok, akkor három templomról beszélhetünk. Az egyik, amelyik már nem létezik, ez a kisebb Szent István templom, Santo Stefano Minore, vagy Santo Stefano degli Ungari. Ez a templom a Vatikán mellett, a vatikáni Szent Péter bazilikának a déli oldalán állt, és 1776-ban bontották le, amikor a vatikáni sekrestjét felújították.
És amit annak idején Szent István királyunk alapított?
Így van, a templomot magát nem, mert az 8. századi volt, de a templomot a magyar királyság megkapta, és Szent István, első királyunk, az államalapító alapított ott egy zarándokházat a magyarok számára. Erről Szent István életrajza emlékezik meg, de a tudósítás mindenképpen hiteles, hiszen már 11. századi vatikáni oklevelek is beszélnek a magyarok zarándokházáról. Tehát ez az alapítás minden kétséget kizáróan köthető Szent Istvánhoz, ez nem egy kegyes hagyomány.
Ez az első templom.
A második templom a kerek Szent István templom, a Santo Stefano Rotondo, amelyik egy 5. századi ókeresztény bazilika, és amelyet 1454-ben a magyar pálosok megkaptak a pápától, és attól kezdve egészen 1579-ig a pálosok laktak benne. 1579-ben magyar kollégiumnak lett a székhelye, a Santo Stefano Rotondo melletti pálos kolostor. Ezt 1580-ban összevonták a német kollégiummal, és attól kezdve egészen a mai napig a német-magyar kollégium tulajdonában van a templom is, és a mellette levő kolostor is.
És ennek van egy jeles magyar vonatkozású kapcsolódása is a bíborossághoz?
Hát így van, Mindszenty bíborosnak volt a címtemploma, egyébként ő volt az egyetlen olyan bíboros, aki magyar bíborosként, címtemplomként választott.
Korábban más magyar bíboros
más
nem
magyar
kapta meg.
Nem kapta meg, így van, viszont Mindszenty esetében ez egy nagyon tudatos választás volt. Ő a Santo Stefano Rotondo körül szeretett volna egy magyar lelki, szellemi, tudományos, kulturális központot kialakítani.
Bárcsak történt volna.
Bárcsak, hát így van, igen. És a harmadik templom pedig a Remete Szent Pál templom, San Paolo Primo Eremita. Ez a legkevésbé ismert templom, ez a Termini pályaudvartól nem messze található, a Via Antonio de Pretisen. Ez egy úgynevezett konszakrált, tehát már nem templomként működő templom, jelenleg a rendőrségnek a tulajdonában áll. Baráti segítséggel sikerült bejutnom a templomba is. Ez egy nagyon szép barokk templom. Az előzményét a magyar pálosok 1669-ben építették meg, akkor vásárolták meg ezt a telket, azért, hogy legyen Rómában egy központjuk, és a növendékeiknek pedig egy kolostoruk. 1770-es években ezt átépítették, egy nagyon szép, letisztult formájú késő barokk templomot építettek ott. 1870-ben a templomot elvették az egyháztól, attól kezdve különböző funkciókat szolgált, volt a higiéniai intézetnek a központja, szóval az higiéniai intézet központja, majd pedig átkerült a belügyminisztériumhoz, jelenleg rendőrségi hivatal működik benne.
És mit tudnak mindezen templomokról az archívumok?
Hát igazából engem, mint történész, ez az aspektus érdekelt. Számomra a nagy kívás az volt, hogy számos olyan levéltárba eljuthattam ennek a kutatási témának az ürügyén, amelyekben vélhetően előttem magyar kutató nem járt. Így például a Fabrica di San Pietro levéltárába, amelyik az az intézmény, amelyik a Szentpéter Bazilikának az építésével, működtetésével foglalkozik, van egy nagyon gazdag levéltára, ott számos adatot sikerült találni a templomnak a lebontásával kapcsolatban. Jártam a Szentpéter káptalan levéltárában, ahol találhatók a Szentpéter plébániának a lélek összeírásai, ott gyakorlatilag a 16. század végétől a 18. század végéig lehet követni, hogy kik lakták azokat a házakat, amelyek a magyar templomhoz tartoztak. Nagyon sokat kutattam a német-magyar kollégium levéltárában. Ez a levéltár azért izgalmas, mivel az ottani levéltári anyag elsősorban a ház működtetésére, a kollégium működtetésére felelős minisztereknek a naplóiból kiderül, hogy hogyan használták a 16. század végétől a 18. század végéig a magyar templomokat. Tehát kiderült, hogy például a kisebb Szent István templomot azt nem csak a zarándokházat adták bérbe a jó német atyák, hanem még a templomot is átadták jelképes összegér használatra. A Borgói, tehát a Szent Péter bazilika körüllevő városrész kocsmárosainak. Tehát a kocsmárosok céhének volt a temploma, évszázadokon át a magyar Szent István templom.
De templom maradt.
Templom maradt, használták, a statútumokban is benne van egyébként, hogy ott kell gyülekezniük, és ez annyira beleívódott.
Nagyon jó cél szolgált, hogy...
Ez aztán azt okozta, hogy a római köztudatban, a népszerűsítő munkákban, guidákban Szent István magyar király a kocsmárosok védőszentjeként szerepel, tehát ilyen értelemben ez a római folklórnak, ami Szent Királyunk egy nagyon speciális módon lett a részese, és ugyancsak nagyon érdekes volt a Szent Pál templommal kapcsolatos kutatások is. A római állami levéltárban sikerült megtalálni az építésével kapcsolatos teljes dokumentációt, elszámolásokat, amelyből lekonstruálni lehet nem csak a templom építésének fázisait, hanem például az elkallódott berendezést, amelyből sikerült megtalálni például egy Szent István magyar királyt ábrázoló festményt egy másik templomban, hiszen ezt, mivel hogy elvesztette a egyházi jellegét ez a templom, a képeket széthorták, egy raktárba vitték és szétosztották az akkor épülő, az 1870-es években épülő templomok között, és Szent István magyar király 18. századi portréja átkerült a Jézus Szíve a Sacro Cuore templomba, és ma is ott van a sekrestye melletti falon.
Mi lesz a kutatás eredményeivel?
Szándékaim szerint majd egyszer egy monográfia, egy gazdagon illusztrált monográfia, könyv, amely összefoglalja a római magyar templomok történetét.
Mi az az új, ami ebből a kutatásból kiderül, ami azért jelentősen gazdagítja az eddig ismereteinket?
Én számomra a legfontosabb az, és a kiinduló pontom is az volt, hogy mit nevezhetünk nemzeti templomnak. Nemzeti templom az igazában véve nem egy teljesen fixen, nem egy teljesen határozottan körülhatárolt jogi valóság, hiszen Rómában nagyon sok nemzetnek van nagyon különböző jogcímen bírt temploma. Tehát amikor arról vitatkozunk, hogy a Santo Stefano Rotondo nemzeti templome, vagy hogy lehet-e nemzeti templomnak nevezni a remete Szent Pál templomot, akkor figyelembe kell vennünk, hogy nagyon sok nemzetnek van olyan típusú temploma, amely jogilag nem nemzeti templom, tehát nem kapták meg a pápától például, ahogy ezeket a templomokat mi se kaptuk meg, viszont az adott nemzeti közösség annak tekinti, annak használja. Tehát igazából egy mondatban úgy tudnám megfogalmazni, hogy nemzeti templom az, amit mi annak tekintünk, és amit mi nemzeti templomként szeretünk, tehát ha például a Santo Stefano Rotondót nemzeti templomként használjuk, akkor az azzá is válik, attól függetlenül, hogy van-e pápai bulla erre vonatkozóan, vagy pedig nincs.
Tulajdonképpen akkor ezt nem egy római központi szerv pecsétje dönti el.
Így van.
Hanem a gyakorlat maga, az élet.
Pontosan, pontosan, hiszen igazából olyan nemzeti templom, amely úgynevezett bullás, kiéza bullát, a bullás templom, az igen kevés van, és ettől még számos templomot használnak nemzeti templomként. Például gondoljunk, az íreknek sincs nemzeti temploma, de mindenki, aki ismeri Rómát, rögtön föl tud sorolni legalább 2-3-at, amit az írek annak tekintenek.
Nekünk mégis van egy ilyen templomunk, egy ilyen kápolnak, egy bullás templomunk.
Természetesen van nekünk is egy bullás templomunk, amelyet II. János Pál pápától kaptunk a Szent Péter bazilikának a grottájában, altemplomában, a magyarok nagyasszonya kápolna, de ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozhatunk és nem tekinthetünk más templomokat is magyar vonatkozású templomoknak, hogy a mi jelenlétünk ezzel igazából sokkal gazdagabb, sokkal izgalmasabb lesz az örök városban, és remélhetőleg egyre többen, akik ide látogatnak, tudatosítani fogják ezt a magyar gazdagságot az örök városban.
Kedves tanár úr, kedves Antal, hálásan köszönöm a beszámolót, és mielőbbi könyv megjelenést kívánok.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Molnár Antal történésszel Páter Véltesaljai László beszélgetett.
A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúzunk Önöktől.
Vértesajai Lászlót
és Gedő Ágnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétor Jézus Krisztus.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.